Egy olyan témáról szeretném, hogyha közösen gondolkoznánk, és ebben igyekezem majd bátorítani benneteket, hogy ami egy nagyon hétköznapi és nagyon fontos téma, sokat gondolkozunk erről, kicsit én úgy élem, úgy érzem bizonyos szempontból, hogy olyan elcsépelt is ez a téma, ez a hála, a hálaadás téma. És ahogy készültem ezzel a témával, hogy magam számára nyilván újszerű gondolatokat fogalmazzak meg, vagy gondoljak át, és remélhetőleg benneteket is bátorítani fog, amiket összegyűjtöttem. Úgy az fogalmazódott meg bennem röviden, hogy talán egy picit úgy vagyunk a hálával, vagy én úgy vagyok ezzel a hála témával, mint ahogy most a 3 éves kislányomnak próbálom tanítani, hogy mit tanítunk meg a kisgyermeknek. Köszönnek szépen! Igaz? Tehát, hogy az élem szabályoknak az egyik alapvető tétele az az emberi kapcsolatainkban, hogy ha kapunk valamit, akkor köszönjük meg. És azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a háláról sokkal gazdagabban gondolkozzunk, nem? Hogy a hála az ne egy kötelességszerű dolog legyen, hanem ennél valami sokkal többet jelent a hála a Szentírás szerint. Én 3 igevers alapján próbálok végighaladni, és bizonyosan, hogy hiányos lesz az, amit elmondok, de azt hiszem, hogy ez a 3 igevers azért segítségünkre siet. A bevezetőként még annyit hagy mondjak el, ezt nemrég fedeztem fel ezt a mondást, tehát, hogy Biblia nélkül is az emberek ugye gondolkoznak az igazságról, és nagyon sok gondolatban nagyon mélyre jutottak. Például a rómaiaknak van egy eléggé ismert mondása, mármint hogy ők is használták ezt abban a korban. Mondj valakit hálátlannak, és minden rosszat elmondtál róla. Nagyon jó, nem? Tehát nagyon szomorú ez a mondás, de nagyon fején találja a szöget abban az értelemben, hogy a hálátlanság nagyon le tudja írni azt, hogy egy ember milyen természetű. És a hálátlanság minden más rosszal is nagyon szoros összefüggésben áll. Nyilván nekünk pozitív értelemben jó megközelítenünk, és hála Istennek, a Szentírásban bátorító és iránymutató igék is vannak, nem csak ilyen leleplező gondolatok, mint a bölcs mondások, hogy hát a hálátlanság az minden rosszal összefüggésben áll. Úgyhogy az első igét kérlek, hogy keressétek meg a Zsoltárok könyvéből a 103. Zsoltár 2. versét, ugye talán fejből is többen tudnátok is mondani, ez egy jól ismert Zsoltár, és ez a gondolat különösen ismert a 103. Zsoltárnak a 2. verse. Én az új fordításból olvasom, tehát a 103. Zsoltárnak a 2. versét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ugye az áldás, az Isten iránti áldásnak a bátorítása fogalmazódik meg itt, ugye önmagának mondja a Zsoltáros, ez is fontos momentum, ugye ez egy imádság, magunkat kell a hálára emlékeztessük leginkább, nem a másikat, és az Isten iránti hála nyilván az emberek felé irányuló köszönetnek is nagyon nagy szerepe van, és ezek összefüggenek, később erről majd még fogok szólni. És itt egy nagyon fontos összefüggés tár fel rögtön ez a gondolatkör, mégpedig azt, hogy a hála szorosan összefügg a gondolkozásunkkal, kicsit konkrétabban az emlékezéssel. Ne feledd el, mennyi jót tett veled az Úr. Akkor tudod áldani Istent, ha emlékezel arra, hogy mit tett érted. Nyilván van ennek egy ilyen megváltás szempontból egy ilyen általános összefüggése, ezt hisszük mi hívő keresztények, hogy Jézus Krisztus áldozatával élhetünk már itt a Földön és az örök életben is. De ugye mennyi jót tett veled itt, azt hiszem, hogy ez a gondolatkör leginkább azokra a hétköznapi csodákra vonatkozik, amiben megtestesül Krisztusnak a megváltó munkája a hétköznapjaink összefüggésében. És hát elég érdekes nekünk adventistáknak, azt hiszem, hogy nem kell ezt mondanunk, hiszen az egyik fő hitigazságunk a szombat, amit most éppen ünnepelünk, az is a megemlékezés szóval van hát a iránymutatásként elénk adva, hogy emlékezzünk meg a szombatnapról. Az emlékezés központi jelentőségű az életünkben. Én nemrég olvastam egy újságcikket, a National Geographic, tudjátok, van ez a tudományos újság, amelyik nem egy hívő szemléletű újság, de sok érdekességet lehet benne találni, és volt benne egy egész hosszú cikk egy férfiról, akinek, ha jól emlékszem, 2 perces volt a memóriája. Tehát, hogy 2 percig emlékezik arra, hogy mi történt vele, így a múltban, és utána semmi. És hát szívfacsaró volt leírni, hogy egy nap 5-ször megreggelizik, meg, tehát hogy állandó gondoskodásra szorul, mert látszólag azt gondolnánk, hogy ez nem is olyan jelentős dolog, hogy most emlékezünk vagy sem. Az egész személyiségünk, az egész életünk az emlékeinkkel nagyon szoros összefüggésben áll. És hát ez az igehely arra bátorít és arra figyelmeztet is egyúttal, hogy mi emberek különleges módon emlékezünk. Biztosan észrevettétek ezt itt Magyarországon, erről tanulmányokat is lehetne írni, hogy a jót elfelejtjük, a rosszat megjegyezzük. Igaz? És a Szentírás arra bátorít, hogy fordítva, meg kell tanulnunk, ez nem olyan, hogy egy kapcsoló, amit fölkapcsolunk az életünkben, meg kell tanuljunk, hogy a jót jegyezzük meg, a rosszat megfelejtsük el. Ha jól emlékszem, Goethe-nek van egy ilyen mondása a híres német költőnek, csak a derű óráit számolom. Milyen szép, nem? Csak a derű óráit számolom. És úgy egyáltalán az emlékezéssel kapcsolatban, hogy mondjam el nektek így személyesen a tapasztalatomat, ahogy gondolkoztam erről, a mai napig nekem ez küzdelem, úgy igazán őszintén odaszántan erre figyelni. És talán a szombatnak azt hiszem elsődlegesen ez is lenne a szerepe, az emlékezés. Nem? Tehát, hogy megszámolni az Úrnak a jó tetteit, végig gondolni, és meg is osztani akár a tapasztalatokat egymással, rendkívüli ilyen szempontból végig gondolni a szombatnapot, hogy nem egy gépies dolog ez, hanem időt szánni, elcsendesedni, mert hiszen csak úgy lehet emlékezni, hogyha egy kicsit koncentrálunk erre. És ami személyes, ugye, mint említettem, visszaemlékeztem arra, nem kellett sokáig gondolkoznom, ez eszembe jutott, még kollégista voltam, és megyek haza így 1 hét, 2 hét, sokszor 1 hónap után a szüleimhez, és édesanyám kérdezi, hogy fiam, mi volt veled az iskolában, mi történt, mesélj már, olyan rég láttalak. Hát csak nagyokat hallgattam, és akkor a anyukám mindig próbált segítő kérdéseket föltenni, hogy emlékezzek már, hogy mi történt velem, és egy édesanyja mit kérdez a fiától? Mit ettél, kisfiam? És hát mindig el voltam képedve. Eleinte nagyon bosszantott a kérdés, de emlékszem egy idő után úgy komolyan elgondolkoztam, hogy hát fiatal vagyok, és döbbenet, hát gőzöm nincs, hogy mit ettem tegnap délben. De hogy mondjuk 1 hónap után hazamentem, akkor meg úgy visszatekintve, hogy hú, tényleg, hát 2 héttel ezelőtt, hát nem csak, hogy mit ettem, semmi, nem mondjuk a kollégiumi étkezésről ugye lehetne mesélni, ezt nem volt nehéz elfelejteni. Szóval nem poénkodni akarok, hogy nyilván értitek, csak azt, hogy milyen érdekes ez az ige, hogy ne feledd el, mennyi jót tett veled. Hogy ne a nagy dolgokat, mert tudjátok, az emlékezésnek van egy torz formája, a nosztalgia. Amikor bizonyos emlékeket úgy állandóan ismételgetünk, és ez nem szép dolog, és a Biblia sehol nem bátorít, hogy nosztalgiázzunk. Arra bátorít az ige, hogy napról napra frissítsük az emlékezetünket is, és gondoljuk végig, és nem akarlak zavarba hozni benneteket, hogy ti mit tettetek tegnap délve, mert lehet, hogy nem hoználak zavarba, emlékeztek rá. Ez is egy jó alkalom, hogy hálát adjunk a Jóistennek, de ezt csak példaként mondtam arra nézve, hogy mennyi minden jót köszönhetünk a Jóistennek, föl se fogjuk, nem? És erre időt érdemes szánni, mert nem egy ilyen memória versenyt kell nyilván rendezzünk, de magunknak, hogy Isten jóságát egy kicsit érzékelhetővé tegyük, nagyon fontos, hogy emlékezzünk. Arra bátorít a Szentírás, és teljesen egyértelmű, azt hiszem nem, ti is érzékelitek az összefüggést, hogy a hála és az emlékezés az elválaszthatatlan. Tehát aki nem emlékezik, aki nem tartja számon a jót, az nem tud hálát adni, vagy ha igen, akkor azok inkább csak ilyen gépies gondolatok, nem természetesek. Tehát nagyon fontos ezt meglátnunk, és csak utalás szinten említem nektek, ugye a 10 leprás története a háláról szól szintén, hogy az elfelejtés emlékezés gondolatkörében sokszor a menedékek, a mentségek milyen sok kibúvót jelenthetnek. Sajnos nem hoztam el, van egy ilyen írás, ami erről szól, hogy mit mondott az a 9 ember. Egy ilyen fikció, egy kitalált történet, de nagyon találó kis tanmese, hogy mi mindent mondtak, hogy hát én vissza akartam jönni, csak nem tudom, hát én elfelejtettem, hát én úgy gondoltam, hogy ez nem olyan nagy dolog, meg tehát mindenki mást mondott, és tehát az emlékezés valahol arról szól a hála, tulajdonképpen első gondolatként ezt lehet összegezve megfogalmazni az ige fényében, hogy hogy viszonyulok ahhoz a jóhoz, ami történik velem. A hála az egy nagyon-nagyon jelentőség, teljes érzés. Most kezdték el kutatni, képzeljétek el a kutatók, ugye nagyon sokáig a kutatók is a rosszal foglalkoztak, így az emberi jelenségek kapcsán, és kialakult egy ilyen irányzat, egy néhány évtizede pozitív pszichológia, hogy az emberi jelenségeknek azt a pozitív oldalát kutatják, ami az embereket boldoggá teszi például. És így kezdték el kutatni a megbocsátást, és nem olyan régen elkezdték kutatni a hálát. És megfigyelték azt, hogy a hálás emberek a legboldogabb emberek például. Egészen fiziológiai szintig eljutottak ezekben a kutatásokban, hogy a gyomornak, meg a nem tudom minek az egészsége, meg a hála az milyen szoros összefüggésben áll. Majd olvassatok utána, én most itt a lelki síkra tudok csak időt szánni. Az emlékezés, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy a mai szombaton szálljatok időt, bátorítalak benneteket, szálljatok időt egy kicsit, hogy elcsendesedtek, és úgy visszagondoltok az elmúlt hétre, kiértékelitek, és összeszámoljátok, vagy összegyűjtitek, mert nem a szám a lényeg, összegyűjtitek, mennyi jót tett veletek az Úr. A másik gondolatkör, hogy egy kicsit tovább lépjünk, és úgy egy kicsit belemélyedjünk az emberi életnek az összetettségébe, azt kérlek lapozzátok fel Ézsaiás könyve 38. fejezet 17. versét, ugye ez egy imádság szintén, tehát egészen kézzelfogható módon látjuk az imának egy másik összefüggését, és rögtön egy választ is kapunk majd egy kérdésre, de a kérdést is meg fogom fogalmazni, tehát a Ézsaiás könyve 38. fejezet 17. verse. Ez is egy jól ismert gondolat. A hála összefüggésében erre még ritkábban szoktunk gondolni. A hála összefüggésében az emlékezés is fontos, de nézzétek csak. Azt fogalmazza meg Ezékiás, ugye a betegségében felgyógyulva, hogy áldású volt nekem a nagy keserűség. A hála nem csak azt jelenti, hogy viszonyulok a jóhoz, emlékezem-e őszintén, és ez pozitív érzéseket ébreszte bennem, hanem a hála az is nagyon szörös összefüggésben van azzal is, hogy hogy viszonyulok a rosszhoz, ami történik velem. Emlékeztek, említettem, hogy mi könnyen megegyezzük a rosszat. Nem is ez lenne feltétlenül a baj, hogy megegyezzük a rosszat, hanem hogy nem a maga helyén kezeljük. Ez a legnagyobb kihívást jelenti a földi életünkben, hogy azok a rossz élmények, tapasztalatok, amik történnek velünk, azok a megfelelő helyre kerüljenek. Mi történik akkor, ha nem a megfelelő helyre kerülnek az életünkben a rossz élmények, tapasztalatok? Mi történik velünk? Tényleg érdekel, mit gondoltok erről?
Megkeseredés.
Mit csinál egy keserű ember? Panaszkodik. Igen. Depressziós lesz. Beteg lesz. Tehát tönkreteszi önmagát és a környezetét. Igaz? Nem fenyegetni akarlak, mert mármint, hogy vagy ijeszgetni benneteket, mert ki az, akinek nem volt akár a héten keserű tapasztalata? Ki az, akinek nem volt az életében akár hosszabb időszak, amikor nagyon nyomott hangulata volt, nagyon-nagyon kilátástalannak látta az életét. Az, hogy nem beszélünk róla, vagy nem tudják rólunk, az nem azt jelenti, igaz, hogy nincs, csak esetleg félünk elmondani, vagy úgy érezzük talán joggal, hogy úgy sem értenének meg. Ugye vigyázzunk a jó tanácsokkal egyébként, ugye szedd már össze magad, meg ehhez hasonlók. Tehát egy hívő ember nem lehet rossz kedvű, nem, nyilván a Biblia nem erről beszél. Viszont arra bátorít ez az ige, hogy nagyon nagy kihívást jelent, és ez egy nagyon nagy kincs lehet az életünkben, ha megtanuljuk a keserű tapasztalatokat beilleszteni az életünk történetébe. Hogy illesztette be Ezékiás ezt a rettenetes tapasztalatot, hogy csak úgy váratlanul bekopogott a próféta? És könyörtelenül bejelentette azt, hogy figyelj csak, pakolj össze, gondold át a dolgaidat, mert egy hosszú útra indulsz. Már ez is egy nagy kihívás lenne, igaz? De ugye ez nem így mondta, hanem egészen konkrétan, hiszen egy konkrét dolog volt, meg fogsz halni. Ezékiás királyhoz eljött a próféta, és elmondta neki, hogy rövid időn belül meg fogsz halni, úgyhogy rendezd el a házadat. Így belelépünk, ugye úgy érdemes mindig a Szentírást olvasni, egy kicsit belelépünk a történetekbe, hogy mi történne velem, ha valaki odajönne, vagy az orvos mondana egy ilyen rossz hírt. Hát ez felkavaró. Felkavaró. Akárhány évesek is vagyunk, élni akarunk. És terveink vannak, és álmaink vannak, és ez összetör mindent az életünkben. És egy ilyen dologra azt mondja Ezékiás, hogy áldású volt nekem. Tehát a hívő életben úgy tűnik, hogy a hit nem csak azt jelenti, hogy emlékezni a jóra, és már ez is kihívás, hanem helyére tenni az életünkben a rossz dolgokat, beilleszteni az életünk történetébe, és meglátni Istennek a gondviselését abban, amikor nehéz élethelyzetek érnek bennünket. Ez óriási kihívás, és ezt nem is teheti meg más helyettünk. Szokták mások megtenni helyettünk ezt? Hányszor fordul elő velünk, hogy elmondunk valami nagy kihívást az életünkben, és akkor mi a válasz? Az semmi. Az semmi. Az én történetemet hallgass meg. Az én történetemet. De hát mindannyian egyéniségek vagyunk. Ami nekem nehézség, és elmondom nektek, elképzelhető, hogy azt mondjátok, hogy hát Ferikém, ez nem nagy dolog. Vagy lehet azt mondjátok, hogy hú, ez hatalmas dolog, de nem ez a lényeg, hogy most nagy dolog vagy nem. Amit én megélek, az a fontos, meg amit te megélsz, az a fontos. Istennek fontos, nem? És úgy ezt összeilleszteni a szerető Istenről alkotott elképzelésünket azzal, ami az életünkben feldolgozhatatlan, ez a legnagyobb kihívás. És a hit ebben óriási segítséget jelent. És a Jóisten úgy tűnik, hogy ezzel bátorít bennünket, és minden hithős életéből valahol nagyon-nagyon nyíltan, vagy nagyon rejtett módon, de mindenhonnan sugárzik ez a fajta fény, hogy ők nem csak akkor voltak hívők, amikor nem tudták már összeszámolni a sok jót, ami történt velük, hanem amikor próbálták számolni a jót, de csak a rossz jutott eszükbe. És akkor is hálásak voltak. Vagy ha keserűség is volt bennük, eljutottak arra, nagyon küzdelmesen eljutottak arra, hogy köszönöm. Köszönöm. Ugye Jézus Krisztus győzelme is a kereszten erről szól, emlékeztek, hogy hogyan hal meg Jézus Krisztus? Atyám, rád bízom az életemet. Hát ez nem a hit. És valahol még a hála is benne van, hát kire mernénk rábízni az életünket. Időről időre sajnos meg kell éljük a Földön azt a nyomorúságos érzést, hogy talán senki sem értene meg bennünket. És időről időre el kell jussunk arra a hittapasztalatra, hogy de Isten maximálisan megért bennünket. És ekkor, hogyha ez szívből jövő gondolat a szívünkben, akkor örülni tudunk még a rossznak is. Be tudjuk illeszteni az életünk történetébe azt, ami érthetetlen. És egy hitetlen ember számára ugye egy bizonyíték, hogy na látod, hogy nincs Isten. Egy hívő ember azt mondja, hogy nem. Én ebből a rosszból nem arra a következtetésre jutok, hogy nincs Isten, hanem arra, hogy van. Sőt, arra, hogy szeret engem. Ez egy óriási kihívás. És ezt személyesen mindannyiunknak ezt a létrát, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezt, ezt a hegyet meg kell, hogy másszuk az életünk folyamán, hogy aztán fent Isten ölelő karjai várnak bennünket, igaz? Már biztosan megéltétek ezt többször, hogy őszintén tudtátok mondani Ezékiással együtt, hogy tényleg áldásul volt a nagy keserűség. Nekem most csak egy ilyen friss tapasztalat, hogy ne a levegőbe beszéljek. Ahogy elköltöztünk, Vácon laktunk 6 évig, elköltöztünk Debrecenbe, és egy kicsit nehezen dolgoztam fel újdonsült lelkészként, hogy hát igen, ez ezzel jár ez a munkakör, hogy költözés, és ott kell hagyni mindent, emberi kapcsolatokat, berendezkedtünk a kis szolgálati lakásban, hogy új helyen, új emberek, nehéz volt, de és amikor beköltöztünk, és túl estünk ezen a krízisen, azért mégiscsak egy krízis, akik költöztetek, tudjátok, hogy azért ez nem is olyan egyszerű, főleg ha huzamosabb ideig valahol az ember úgy berendezkedik, és akkor túl voltunk ezen a krízisen, és képzeljétek el, novemberben beköltöztünk a lakásba, ami egy külön történet, és márciusban elmondják a feleségemnek az orvosok, hogy Magdolna 35 éve nagyon súlyos betegsége van, de ezt csak most tudtuk elmondani önnek, és körülbelül legjobb számítások szerint is 15 éve van hátra. Hoppá! Ugye? Tehát, hogy azért ezt úgy helyre tenni, meg mit mondjak a feleségemnek, mert nyilván még őt érintette, ez még inkább engem is, hiszen a férje vagyok, és szeretem a feleségem, meg ott van a kislányunk. De jó Isten gondoskodott arról, hogy erőnkhöz mérten próbált meg, mert amikor ez kiderült, képzeljétek el, szerdai napon volt, ha jól emlékszem, következő héten, hétfőn, meg már azt mondta a doktor, hogy hát Magdolna nagyon nagy szerencséje van. És akkor feleségem kérdezett egy kicsit cinikusan, hogy hát miért 15 évem tényleg van, vagy? Nem. Egy gyógyszergyártó cég 30 millió forint értékű gyógykezelést most ingyen biztosít önnek. 12 ember kapta meg az országból azt a kezelést, aminek hála már egy éve Magdi meggyógyult, a feleségem. Miközben 3000-en várnak erre a kezelésre. Tehát, hogy közben úgy el is gondolkoztató ez, hogy jó Isten kegyelme az, hogy hogyan is működik, meg miért pont én, meg ugye ezek nagyon érdekes gondolatok. De hogy áldásul a nagy keserűség, egy ilyen határhelyzet is áldásul tud lenni, Ezékiás is meggyógyult, de vannak olyan tapasztalatok, amikor nem gyógyulunk meg. Amikor nem happy end a történet egyébként. És a mi történetünk is nyitott, mert bármikor visszatérhet a betegség, miközben meg van gyógyulva Magdi, de ez egy ilyen betegség sajnos. Ilyen a földi élet, a mulandóság. Azt a sok rosszat, ami történik, vagy történhet velünk, azt bele kell tudnunk illeszteni, meg kell találnunk az életünk értelmét. A tudósok ezt így fogalmazzák meg, hogy azok az emberek tudnak élni a Földön, akik megtalálják az életük értelmét. Ezt egy olyan tudós fogalmazta meg, aki hiteles, megjárta Auschwitzot, és azt látta, képzeljétek el, ott Auschwitzban, hogy nem azok az emberek halnak meg feltétlenül, akik fizikailag indokolt, hogy meghaljanak, hanem azok, akik feladják. Akik feladják, hogy van értelme a szenvedések ellenére az életnek. Drága testvéreim, kedves gyülekezet, óriási lehetőségünk, hatalmas kiváltságunk, hogy a Szentírás pontosan ezekre a kérdésekre ad nekünk választ. Nem spórolhatjuk meg a küzdelmet, meg a kutatást, tehát nem egy olyan választ van a Bibliában, hogy elolvassuk, hogy aj, de jó, és akkor mehetünk tovább, hanem ezt fel kell, hogy dolgozzuk, és a hétköznapi élettörténetünk fényében értelmeznünk kell, és akár megingások, visszaesések is vannak, de micsoda öröm az, amikor ezt örömmel tudjuk mondani, hogy áldásul volt a nagy keserűség. Mert te szeretettel kivontad az én lelkemet, és nekem van egy életcélom, bármi történjék is. Végül az utolsó vagy záró ige helyet kérlek, hogy keressétek meg a Korintusi első levél 15. fejezetét. 15. fejezetét. Korintus első levele 15. fejezet 57. versét. Korintushoz írt első levél 15. fejezet 57. versét. Ugye utaltam arra, hogy nem feltétlenül mindig jól alakulnak a dolgok, de akkor is hálásak lehetünk. És ezt olyan jó olvasni a Szentírásból, hogy nem kényelmes fotelből írták az emberek ezeket a nagy bölcs gondolatokat, hanem börtönből. Hogy az őskeresztény kornak az alapítói mindannyian erőszakos halált halnak. A legválogatottabb módokon, és nem sokkolni akarlak benneteket, csak hogy ez a hatalmas hitelesség árad ezekből a szavakból, ezekből a bátorításokból, hogy megtalálhatjuk az életünk értelmét a legkilátástalanabb helyzetekben is. Nézzétek csak! Hála legyen Istennek, aki diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. 15:57, 1 Korintus 15:57. Hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Nem beszélhetünk a háláról csak úgy, ha látjuk ezt a ilyen szóval élve ezt az eszkatológikus részét az élettörténetünknek és a világ, a történelem életének, hogy Isten égül igazságos, végül lezárja a szenvedést. Nem értelmetlen dolog itt a Földön a szenvedés. Még bennünket is, akik látjuk a földi életnek a célját és a kimenetelét, bennünket is sokkolnak a hírek, nem? Nézd még valaki közületek híradót? De nem egy könnyű kihívás. Igaz? Én azt gondolom egyébként, hogy tájékozódnunk kell most, hogy minden, milyen forrásból, ez is egy nagy kérdés, de hogy nem zárkózhatunk el a világ szenvedésétől, és attól, hogy micsoda borzalmas élethelyzetek vannak. De nem veszíthetjük el a hitünket sem. Azt mondja Pál, hogy hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk. A diadal a győzelem üzenetéről szól a Szentírás. Nem arról, hogy adjuk meg magunkat. Nem arról, hogy semmi értelme az életnek, hanem arról, hogy van értelme küzdeni. Akkor is, ha nem úgy tűnik emberileg. Ugye emlékeztek arra a bizonyos történetre, amikor egy kétségbe esett embernek ugye megmutatja az Úr, hogy hányan vannak ellenünk, és hányan vannak mellettünk. Ez a látás, ez napról napra megszerezhető kincs, ez erre bátorít ez a vers, és hála legyen nekünk, hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, nem azért, mert jók vagyunk, nem azért, mert megérdemeljük, nem azért, mert úgy küzdünk, ahogy küzdhetnénk, sokszor, igaz? Tehát még nem csak, hogy a maximumot nem hozzuk ki magunkból, hanem még a minimumot sem, és ennek ellenére diadalt ígér a Jóisten. Különleges dolog. Nem kell ostorozzuk magunkat. Erre nagyon hajlamosak vagyunk mi magyarok, nem? Olyan így rossz, úgy rossz. Már úgy gondolkoztam, hogy a magyaroknak külön Bibliát kellene kiadni, nem? Hogy ne ostorozzák magukat annyit, hanem bátorodjon a szívünk. És persze nem igaz, mert szüksége van a feddő gondolatokra is, tudjátok, szóval nem működik ez így. De azt a szemüveget le kell tudnunk venni. És a Szentírásban a teljesítmény központú, feladat központú gondolkodásról, az ígéret központú gondolkodásra kell, hogy átálljon a figyelmünk. Hiszen a Szentírás vég nélkül erre bátorít. Itt is ezt mondja. Hát a korintusi gyülekezetnél problémásabb gyülekezetet nehéz elképzelni, nem? Tehát ugye nekünk most így lelkészként, hát itt ki kellett volna zárni a komplet bagást, már bocsánat, tehát mi, hogy ilyen dolgok, ne vicce. És Pál apostol leveleket ír, könyörög, küld embereket, nem adja föl. És ebben a levélben, ahol ilyen problémák vannak, ezt mondja, hogy hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk. Látja Pál apostol azt, hogy akármilyen mélyen vagyunk, csak a fölfele vezető útnak a reménye ad erőt, ahhoz, hogy fölfele haladjunk. Le lehet pofozni az embereket a lépcsőn, ahhoz nem kell tudomány. Magunkat is le lehet pofozni, egyébként ez ugyanolyan bűn, mint másokat lepofozni a Biblia szerint. Ugye ti is azt hiszitek, hogy az öngyilkosság az ugyanúgy helytelen, mint a másik embert megölni. Ugye? Tehát, hogy most csak egy drasztikus példát mondtam. Ezzel most nem azért mondom, hogy ítéljük el az, akinek ilyen kétségbeesett döntése van az életben, hanem hogy nagyon fontos, hogy ígéret központúan gondolkodjunk, és találjunk kiutat a saját gödrünkből, és fogadjuk el a segítséget, és kérjünk segítséget. Ne azt lássuk, hogy az a jó hívő, aki csak rosszat tud mondani magáról. Hála az Úrnak, aki a diadalt adja nekünk. És nézzétek csak, mi következik így záró gondolatként, hogy nem egy ilyen üres léggömböt mondott itt Pál apostol. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindig az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy a fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Pál apostol nem hagyta ki az ígyszert. Nem hagyta ki azt, hogy csak elmond valami gondolatot, hanem nagyon fontos következtetést vont le ebből. Nem csak az Istennel való kapcsolatunkról szól végül, az élet értelméről alkotott elképzelésünkről szól a hála, hogy mi számon tartjuk a jót, és beépítjük az életünkbe a rosszat, hanem a szolgálatról szól a hála. Nem szolgálhatunk Istennek, ha nem hálás szívből fakad. Illetve szolgálhatunk, de az nem szolgálat. Azt mondja, hogy legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, de mi ne összefüggésben mondja ezt? Ezt várja a jó Isten? Nem. Ezért. Azért, mert a diadalt adja nekünk az Úr Jézus Krisztus által, ezért legyünk. Ugye? A szolgálat a Szentírás szerint az következmény. Nem feltétel, következmény. Az Istennel való szoros, személyes kapcsolatnak, az örömteli felfedezésnek, hogy Isten szeret engem és megment, már ki is fizette az árat, ennek a következménye a szolgálat. És rögtön választ kapunk nem csak ilyen elvont, de nagyon fontos kérdésekre, hogy mi az élet értelme, hanem arra is, hogy tudok én hétről hétre elvégezni olyan dolgokat, amit esetleg senki sem értékel. Szenvedünk ettől, testvéreim, a hálátlanságtól? Attól, hogy úgy érezzük, hogy nem csak, hogy nem értenek meg, hanem hogy kiégünk. Nem csak a segítő hivatásoknak a rákfenéje a kiégés. Most nemrég olvastam egy statisztikát, Németországban minden harmadik embert fenyeget a kiégés. Pedig Németország egy prosperáló ország, de egyszerűen most összetett okai vannak ennek nyilván, de szóval, hogy a szolgálatunk összefüggéséről beszél, hogy szilárdnak lenni, rendíthetetlennek lenni, és buzgolkodni mindig az Úr munkájában. És az emberi kapcsolatokról is szól ez, hogy együtt vagyunk. Egy hálás ember az hogyan kapcsolódik a többi emberhez? Mi fakad a hálából mindig? Alázat. A hálás ember azt tudja, hogy nem ő csinálta, amit csinált, akár mekkora dolgot is tett, hanem azt kapta. És aki úgy gondolkozik arra, amit tesz, hogy kapta, az mindenkivel megértő. Az a legalacsonyabb sorsú emberrel, a legkiszolgáltatottabb emberrel is egyenrangú félként kommunikál. Igaz? Tehát az egész evangéliumról szól ez az összefüggés, tehát a hála összefüggése. Nem véletlen tehát az sem, kedves testvéreim, mikor fogtok úrvacsorázni? 2 hét múlva. Hát akkor a Jóisten így is gondoskodott, nem tudtam, hogy mikor fogtok. Meg ugye egyébként is véletlen, hogy én itt vagyok, de az eukarisztia szót ugye hallottátok már. Az az úrvacsora. De hogyha lefordítjuk ezt a szót, ez a hála szó egyébként, képzeljétek el. Az úrvacsora az nem, semmiképpen nem egy szomorú ünnep. Már a nevéből fakadóan sem, meg hát a tartalmából fakadóan sem, semmilyen összefüggésben a hála alkalma. Szó szerint úgy lehet lefordítani ezt a szót, eukarisztiát, az EU az azt jelenti, ugye, hogy jó, az evangéliumban is ez van, a karisz az meg kegyelem, meg öröm. Jól örülni. Tudunk-e jól örülni? Erről szól a hála. Tudunk-e jól örülni? Ha tudunk jól örülni, tudunk szilárdak lenni Isten segítségével, rendíthetetlenek, micsoda lehetőségek, buzgolkodni mindig az Úr munkájában, hiszen tudjuk, hogy van értelme a fáradozásunknak, nem felesleges. Óriási bátorítást nyújt ez tehát. Mennyire fontos, hogy ápoljuk a hálaérzését. Végül hadd zárjam egy kicsit szokatlan, ezzel a gondolattal szeretném zárni. Vigyétek magatokkal ezt, azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy felfedezés. Az anonim alkoholistákról biztosan hallottatok már, igaz? Akik összejárnak, küzdenek az alkohollal, és azt mondják, hogy az egyetlen feltétele, hogy itt legyél, hogy szeretnél leszokni az alkoholról. És ők beszélgetnek. És azt mondják, képzeljétek el, hogy az alkoholizmus elleni gyógyszer egyedül a hála. Azt mondják, hogy minden érzésre lehet inni. Mi magyarok ezt tudjuk, nem? Ugye sírva vígod a magyar. Minden érzésre lehet inni, a hálára nem. A szabadulás. Tehát még ők is felfedezik ezt csak azért. Nagyon érdekes, nem? Hogy a hála az egy központi érzése a hívő embernek, és a szabadulásról, a gyógyulásról, és rengeteg mindenről szól, kimeríthetetlen téma. A jó Isten adja, hogy ez az öröm hassa át a szívünket napról napra, hétről hétre, szombatról szombatra. És hogyha elkeseredünk, elkedvetlenedünk, akkor ne törődjünk ebbe bele, hanem keressük a kiutat. Keressük a reményt, a megoldást, hogy Pál apostol szavai őszinte szívből jövően szóljanak a mi szánkról is. Hála legyen az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért testvéreim, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgókodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotoknak nem hiába való az Úrban. Amen.